Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 105. Zsoltárt. A 105. Zsoltárnak az énekes könyvünkben található valamennyi, mind az 5 versét énekeljük. Adjatok hálát az Istennek! Istenünk írott igéjét olvasom ma a gyülekezetnek, úgy, amint az megírva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében, a 13. fejezetben, azon belül is az első 7 verset olvasom. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik pedig szembe fordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az elöljáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól. Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelki ismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet. Az Úr tegye áldottá, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, hanem befogadói is legyünk. Gyertek, fennállva imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, te teremtetted a mindenséget, a te tulajdonod az, és mi is mindannyian a tulajdonaid vagyunk. Csak csodálni tudunk téged, amiért ezt a világot folyamatosan kormányzod, de különösen is azért illet téged dicsőség és hálaadás, mert minket, akik itt vagyunk, kiválasztottál és elhívtál arra a szolgálatra, hogy gyermekeid legyünk. E vasárnap is azért gyűltünk össze, hogy erre emlékezzünk, mint a te tulajdon néped. Tudjuk jól, hogy milyen nép vagyunk. Biztosan nem a legjobb, szeretetedre a legérdemesebb, hiszen olyan sok ellentmondás van az életünkben. Mégis valljuk, hogy mi vagyunk az a nép, mely meghallotta hívó szavad, elnyerte a bűnbocsánat ajándékát, és egy gyülekezetként járunk a megszentelődés útján, hogy minden múló nappal közelebb jussunk ahhoz az élet szentséghez, melyet elénk adtál igéd által. Köszönjük, hogy türelmesen vezetsz minket ezen az úton, és nem megrovásban részesítesz, ha elbuknánk, hanem felkínálod a bűnbocsánat és újrakezdés lehetőségét. Maradj most is velünk, és légy kegyelmes hozzánk. Esedezünk azért, hogy vedd kedvesen gyenge emberi szavainkat, éneklésünket, hozzád fordulásunkat, és kérünk, hogy szent lelked által jelensd ki bennünk azt a hatalommal bíró szót és hozzánk fordulást, ami egyedül nálad van. Azonban mi Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg, és segíts meg minket. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 173. dicséretet énekeljük. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére, bére. Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a gyülekezetnek, Az ige megvan írva az előbb olvasmányként elhangzott szakaszban, Pál apostol római levelének a 13. fejezetéből, az első 7 versben, de most különösen is az első verset olvasom fel. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Amen. Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, lássuk be, hogy nagyon nehéz arról a fajta világi hatalomról beszélni, és egyáltalán keresztény szemmel gondolkodni, amiről itt Pál apostol beszél. Egyrészt ott van mindannyiunkban az a rossz tapasztalat és az a gát, az a kellemetlen érzés, hogy nem szeretünk alávetettjei lenni senkinek ebben az alá fölé rendelt viszonyban, kapcsolatban. Másrészt pedig egészen biztosan nincsen az emberi együttélésnek még egy olyan kimeríthetetlenebb táptalajjal rendelkező területe, ami annyi kritikus hozzászólásnak, szemléletnek, okoskodásnak lenne az alapja, mint a világi felsőbbség tevékenységeit körülöttünk és felettünk. Maga Jézus Krisztus is egyébként mindig kritikusan szemlélte a világi felsőbbség tevékenységét, de ugyanakkor egyfajta lojális hozzáállásra bátorított minket is, hogy egészen addig a pontig, amíg ez a világi felsőbbség nem megy élesen szembe az Isten törvényével, addig nincs értelme és nem is szabad lázadnia az ő követőinek. Pál apostol gondolatai itt a római levél 13. fejezetében egy részről egybevágnak ezekkel a jézusi tanításokkal. Ugyanis Pál is azt mondja, hogy ha adott egy felsőbb hatalom, egy politikai vezetés, aki eldönti, hogy a jót akarja és a jót teremti meg az állampolgároknak, és az állampolgárok is ebbe kapcsolódnak és örülnek ennek a jónak, és ők is a jót munkálják, akkor itt nem beszélhetünk semmi rosszról. Azonban, minthogyha így első olvasatra úgy tűnne, hogy Pál apostol nagyon egyoldalúan áll hozzá ez a kérdéshez, és számára, minthogyha csak, ahogyan ezt is szoktuk mondani, csak a kisember lenne képes elrontani ezt az idilli harmonikus állapotot. Minthogyha csak mi lennénk azok, akik fel tudjuk rúgni ezt az állapotot, ezt a harmóniát, és minthogyha az uralkodó hatalom részéről Pál nem is feltételezne semmi rosszat. Ez a páli ige mindig is nagyon nagy hatású volt a történelem során. Minden korban az egyház és az egyház népe, a gyülekezetek ez alapján tették a mérlegre azt, hogy az egyház és az állam, a gyülekezetek és az állam kapcsolata az hányadán is áll, és hogyan is álljunk hozzá. És különösen a nemzeti ébredések és forradalmak korától, a felvilágosodás korától kezdődően jelent meg a világ számára az a hozzáállás, az a vélemény erről az egész igéről, hogyha a Biblia és Pál apostol ennyire nagyon egyoldalúan kezeli ezt a kérdést, akkor lehet, hogy ezekkel a keresztényekkel valami nem stimmel, amikor az egyház és az állam kapcsolatáról gondolkodnak. És gondoljunk csak bele abba, hogy most október hónap van, nemzeti ünnepeink vannak, két nemzeti ünnepen is arra emlékezünk, hogy bizony voltak olyan korok, amikor szembe kellett helyezkedni, és voltak olyan hősök, akik ezt meg is tették. Vagy hogyha egy picit még tovább tekintünk, a reformáció sem mindig tisztán hitbeli harc és küzdelem volt, hanem nagyon sokszor a világi hatalommal való szembehelyezkedés és politikai harc is. Hogyha innét nézzük ezeket a Pál apostoli szavakat és gondolatokat, akkor komoly kérdés lehet bennünk is az, hogy mit kezdjünk egyáltalán a gyökereinkkel, a történelmi múltunkkal, a hitünkkel, hitvalló őseink cselekedeteivel. De a még komolyabb kérdés az, hogy ma, itt, ahogy vagyunk, ahogy élünk, hogyan viszonyuljunk a világi hatalomhoz. Itt a kicsit hosszabb felvezetés után, ami szerintem indokolt volt, három egymással egybevágó és egymáshoz kapcsolódó ponton keresztül szeretném ezt az igét kifejteni és elmagyarázni, hogy Pál apostol pontosan miről is ír és mire is buzdít minket. Ugyanis a hatalomhoz való viszonyunkat ez az ige három irány szerint teszi a helyére. Milyen a hatalomhoz való viszonyunk befelé, önmagunk felé? Aztán milyen a hatalomhoz való viszonyunk kifelé, a társadalom felé? És milyen a hatalomhoz való viszonyunk felfelé, Isten felé? Ugyanis az egész nagyhatalmi politikai kérdés valahonnan pontosan onnét ered, hogy úgy egyáltalán az embernek, mégpedig minden embernek nekünk is hatalmunk van. Az ezt megelőző fejezetben, a 12. fejezetben, ami szorosan összefügg ezzel a mai igerésszel, Pál apostol kitér arra, hogy az emberi életnek a legelemibb összetevői is végső soron ezeken a hatalmi kérdéseken, az alá- és felérendeltségen, az uralkodás gyakorlásán és az engedelmességen áll vagy bukik. Csak néhányat sorolok fel: megalázkodás, tiszteletadás, bosszúállás, gyengétség, szeretet, közösségvállalás. Mind azon dől el, hogy melyikünk az erősebb fél, ki az, aki valamit érvényesíteni szeretne, és mi az, amit érvényesíteni szeretne. Ha haragot, akkor azt, ha megbocsátást és elengedést, akkor az. A Pál által itt említett szó, ez az engedelmeskedés egyébként sem csak kizárólag erre a politikai értelemben vett engedelmességre vonatkozik, hiszen Lukács evangélista ugyanezt a szót használja akkor, amikor leírja, hogy a 12 éves Jézus engedelmeskedett Józsefnek és Máriának. Vagy például, amikor Pál apostol a kolossébeliekhez írt levélben leírja azt, hogy a feleség engedelmeskedjen a férjének a házastársi kapcsolatban. Ez az engedelmeskedés, ez átjárja a leghétköznapibb kapcsolatainkat is. És sokszor fölvetődnek kérdések. Kié az utolsó szó egy vitában például? Vagy ki élvez döntési előnyt egy eldöntendő kérdésben? Vagy az örök klasszikus kihordja a nadrágot? Ezek teljesen hétköznapi helyzetek, hétköznapi kérdések, problémák, de jól mutatja azt, hogy mielőtt elkezdenénk nagy távlatokban gondolkodni és véleményt alkotni arról, hogy felettünk vagy rajtunk kívül ki és hogyan gyakorol hatalmat, hogyan hoz döntéseket, nézzük meg legelőször is azt, hogy mi azokban a helyzetekben, ahol hatalmi pozícióba kerülünk, ahol nekünk adatott meg a hatalom gyakorlása, vagy éppen az engedelmesség gyakorlása, ott mi magunk hogyan viselkedünk. Hogyha szeretettel, hogyha mindez egészségesen tud kibontakozni, és természetesen éljük meg, akkor semmi baj nincs. De hogyha egyenesen hatalmi játszmákat vélünk felfedezni, akár a másik embernek a hozzánk való viszonyulásában, akár a saját magunk viszonyulásában a másik emberhez, akkor ott kezdődnek a nagyon nagy problémák, és ekkor szoktunk beszélni mindig úgy felháborodva jogokról és különböző kötelezettségekről. És már maga ez a felsorolás is így ebben a sorrendben nagyon beszédes, hogy mindig így említjük ezt a kettőt egymás után, hogy jogok és kötelességek vagy kötelezettségek. Mert a jogok vannak az első helyen, mert igénye mindenkinek van mindenfélére. Arra, hogy valami elvárásunk van, hogy a másik hogyan viszonyuljon hozzánk, hogy mit szeretnénk tőle kapni, mi az, amit érvényre szeretnénk juttatni, vagy vinni a vele való kapcsolatunkban is úgy egyáltalán. És lehet, hogy éppen azon siklik ki sokszor a történet, hogy neki is pontosan ugyanezek a jogai vannak, ezek a jogérvényesítési szándékai, és talán a megoldás ott lenne, hogyha inkább ezt a második részét, a kötelességet vagy a kötelezettséget néznénk, akkor kerülne a helyére egyre több minden. A középiskolás történelem tanárom mondta nekünk, amikor egy kicsit úgy rossz szemmel nézett ránk, hogy itt ülünk a padokban előtte, és egészen biztosan mi is olyan diákjai vagyunk, akik előbb tudjuk felsorolni az összes jogunkat, mint azt, hogy mi a kötelességünk vagy a kötelezettségünk. És hát tulajdonképpen neki igaza volt. És ilyenkor érdemes elgondolkodni azon, hogy nekünk vajon mi hányadán állunk ezzel a kérdéssel. És lehet, hogy ez így most már ennek a kis gondolatnak a végére nagyon elrugaszkodott, de egészen biztosan nem kéne számon tartani az igényeket, a jog érvényesítést minden egyes esetben, hogyha inkább megcserélnénk ezt a sorrendet, és mi is úgy beszélnénk róla, és úgy tartanánk szem előtt, hogy kötelességeink vannak és jogaink. És azért is említettem meg ezt, mert amikor Pál a társadalmi alá és felé rendeltségről beszél, a politikai nagyhatalomról, akkor pontosan ezt a szemléletmódbeli váltást ajánlja a figyelmünkbe. Azt, hogy egyetlen egyszer gondolkodjunk el azon, hogy mi lenne, ha ezt a körülöttünk lévő társadalmat, mindenféle hatalmi viszonyokat úgy tekintenénk, hogyha saját magunkra nézünk, hogy kötelességeink vannak és jogaink vannak a társadalom felé. Jogokat gyakorlatilag Pál nem is említ ebben a részben. Kötelességek közül így konkrétan kimondva négyről beszél. Nagyon szeretjük ezeket: adófizetés, vámfizetés, félelem és tiszteletadás. És nem azért írja ezeket, mint hogyha az ő idejében olyan nagyon fényes lett volna a római gyülekezet helyzete, sőt, érdemes megjegyezni, hogy ekkor éppen az a Néró császár uralkodik, aki nem sokkal a levél megírása után véres keresztény üldözésbe kezdett, és a Biblia tudósok megjegyzik, és azon az állásponton vannak, hogy Pál azért is említi többször ebben a rövid igében az adófizetést, a pénzfizetést, mert ez a császár valami nagyon kedvezőtlen pénzügyi törvényt hozhatott, ami ellen nagy valószínűség szerint igazán sokan felzúdultak és kifejezték a nem tetszésüket. És drámai, megdöbbentő, hogy Pál azt mondja a rómaiaknak, hogy ne ti legyetek azok, akik felszólalnak. Ti maradjatok csendben. És az apostol nem azért kéri a gyülekezettől, hogy legyenek úgymond láthatatlanok, mint a polgárok, mert annyira elégedett lett volna azzal a nagypolitikai helyzettel, amiben ő élt, hanem azért, mert felismerte azt a helyzetet, és a római levél legnagyobb része pontosan erről szól, és ez a mai 13. fejezet ennek a hatalmas páli érvelésnek és kifejtésnek már a vége, a csúcspontja, a lezárása. Pál apostol felismerte azt, hogy miközben a társadalmi együttélésben, a társadalmi közösségben uralkodnak a hatalmasságok, teszik a dolgukat, kormányoznak, addig mind eközben megszületett egy teljesen új és teljesen más közösség ebben a világban, és elkezdett kibontakozni. És ez pedig az egyház és a gyülekezetek közössége, melyek tagjai mindeközben birodalmi polgárok is maradtak. És a nagy kérdés az akkor is, és ma is egy elég jelentős kérdés, hogy hogyan fér meg egymás mellett ez a kettő. Mert a közösség a lényege a társadalomnak is, hogy az emberek egy közösségben élnek, és a közösség a lényege a gyülekezeti életnek is, hogy egy közösségben vagyunk. Kiüti-e a kettő egymást, konkurál-e a kettő egymással? Ezek a kérdések foglalkoztatják Pált és minket is. És ez az ige, hogyha innét nézzük, nem a kritika nélküli behódolásról szól, meghunyászkodásról, hanem egy gyönyörűséges hitvallást mond itt Pál, és amellett foglal állást, és egy minden időre érvényes fontossági sorrendet állít fel, mely útba igazít minket is, akik szintén tagjai vagyunk a társadalomnak is, és a gyülekezetnek is. És ez a sorrend pedig így szól, hogy ebben a kérdésben első a szentek közössége, és második a nagypolitika. Nem ellenséges a nagypolitika, és még csak azt sem mondhatnánk, hogy közömbös lenne, hiszen kifejezetten kéri a gyülekezet tagjait, hogy ne közömbösen álljanak hozzá, azokat az állampolgári kötelességeket, amik rájuk is vonatkoznak, ugyanúgy tartsák és tiszteletbe vegyék figyelembe, hanem egyszerűen csak mellékes. És arra figyelmezteti a gyülekezetet már korábban is, de még közvetlenül ezután az ige után is, ami a legnagyobb kötelességünk, hogy senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeretitek. És ez a szeretet, mint kötelesség, amikor a társadalom felé éljük ezt meg, kifelé, az emberek felé, akkor pontosan annak a jézusi parancsnak és példázatnak a nagyon komolyan vételében áll a kérdés, hogy nekünk mécsessé és kovásszá kell lennünk a társadalomban, az emberek között. Nagyon fontos kérdés, hogy mit képviselünk kifelé. Mi az, amit sugárzunk, ami mellé odaállunk, mi az az ügy, amit megmutatunk a kívülálló embereknek, az egyházon kívülállóknak. Itt Pál nem a magán jellegű vélemény nyilvánításról mond rossz véleményt. Mindenkinek természetesen meg lehet és meg is kell, hogy legyen a véleménye arról, hogy mik történnek a nagyvilágban, a társadalomban, és ezeket természetesen meg lehet beszélni egymás között. Itt az, amiről Pál szól, és ezzel az egész kötelességtudó keresztény állampolgár eszményképpel, amellett tesz egy nagyon csendes, ám mégis nagyon határozott hitvallást, hogy nem működik egyszerre a kettő. Vagy a Krisztus evangéliumát hirdetjük teljes erővel, teljes erőbedobással kifelé, az emberek felé, vagy mi leszünk azok, akik még a legkisebb horderejű közéleti témáknak is a leghangosabb képviselőivé válunk mindenféle fórumon. És ez a kettő együtt nem megy, nem működik egyszerűen. Az utóbbi esetben ugyanis, minthogyha a Noé bárkáját szeretnénk újra felépíteni mindenféle isteni felhatalmazás nélkül, és azt mondani, hogy nagyon jó, mi már itt vagyunk, ebben a bárkában vagyunk, jó nekünk, és nem szeretnénk már foglalkozni azokkal, akik kint vannak. És ezért kell nekünk éppen ezt az evangéliumot, a Krisztus örömhírét közvetíteni, és ebben a szeretet kapcsolatban, ami köztünk is megvan, és kifele is meg kell, hogy legyen, megélni és megmutatni. Egyébként nem mellékesen jegyzem meg azt, hogy ha különböző korokról beszélünk és társadalmakról, akkor azért is nagyon hiteles Pál apostolnak ez az állásfoglalása és hitvallása, mert minden korok közül és minden társadalmak közül pont az övé volt a legnehezebb, és az akkor történt meg minden időkben a legnagyobb törés és a legnagyobb szakadás, hiszen beszámol róla a római levélben is nagyon fájdalmasan, hogy pont az Isten ószövetségben választott népe, az ő saját nemzete volt az, aki szinte mindenestől fogva elutasította Jézus Krisztust, és emellett az apostol sem tudott mindig sohasem elmenni, és nem tudott megnyugodni ebben a kérdésben. Az ige tehát nagyon gyakorlatias választ ad erre a kérdésre. A politikai jelenlét, véleményformálás nem gátolhatja az elsődleges feladatunkat, az egyházi gyülekezeti jelenlétet és a gyülekezetként való jelenlétet ebben a világban. És végezetül ezt a harmadik részt, hogy hogyan éljük meg a hatalomhoz való viszonyunkat felfelé, az Isten felé. Mert minden valahol itt kerül a helyére. A kicsi hatalomgyakorlástól kezdve az egészen nagy hatalomgyakorláson át, hogy hányadán állunk akkor, amikor megnézzük, hogy hatalmunk van nekünk is, de hatalma van Istennek is, és ez a kettő hogy viszonyul egymáshoz. Pál apostol azt mondja, hogy mert nincsen hatalom mástól, csak Istentől. Az evangéliumokban van egy történet, ahol Jézus Krisztus egy pogány kapernaumi százados hitén nagyon elcsodálkozik, és nagyon nagy dicséretben részesül ez a százados és az ő hitvallása, és Jézus azt mondja, hogy egész Izraelben nem látott még egy ilyen hitvallást. És ez a hitvallása ennek a századosnak pontosan ennek a kérdésnek, hogy az minden hatalom Istentől van, és nincs olyan hatalom a kezünkben, amit nem tőle kaptunk volna, ennek a megvallásából áll össze és adódik. Mert amikor ez a pogány százados kérte Jézust, hogy gyógyítsa meg az ő szolgáját, aki nagyon beteg volt akkor elmesélte neki, hogy ő egy olyan ember, aki ismeri a forgatókönyvet ilyen hatalmi viszonyokban minden téren. Tudja jól, hogy milyen az, amikor az embernek vannak felettesei, és ők mondják meg, hogy mit kell csinálni. Azt is nagyon jól tudja, hogy milyen az, amikor neki vannak alárendelt katonái, és ő mondja meg azt, hogy mit kell csinálni, és akkor ők elmennek, és azt csinálják. De mégis, amikor odaérkezünk az emberi élet legnagyobb kérdéseihez, akkor megvallja Jézusnak, hogy de mindez a hatalom, amit ő csinál, meg amit itt egyáltalán a felettesei alattvalói képviselnek, ez semmi ahhoz képest a mindenek felett való hatalomhoz, amivel Jézus rendelkezik, és amivel van hatalma meggyógyítani ezt a beteg szolgát. Ugyanis valahol itt kerül a helyre a hatalom kérdése is, hogyha úgy tekintünk erre mindenféle emberi hatalomra, a kapcsolatainkra és minden ilyesmire, hogy ezek egy bizonyos pontig elegendőek, De hogyha odaérkezünk az élet legnagyobb kérdéseihez, amik mindig a legjobban foglalkoztatnak, vagy éppen gyötörnek, bántanak minket, hogy az egészség, betegség és az élet-halál kérdésében egyedül az Istennek van teljhatalma. És ez a nincs hatalom mástól kijelentése Pálnak még ebben a mai igében is megmutatkozik, nagyon érzékletessé válik, hogy Pál képes külön említeni a hatalmat azoktól, akik a hatalmat gyakorolják. Megemlíti azt, hogy van a hatalom, és vannak azok, akik az előjárók. Ezzel is megmutatja, hogy ez nem egy ilyen magától értetődő dolog az ember életében, hogy hatalmunk van erre és erre, hanem ez annak az isteni feladatnak és küldetésnek a megvalósításához kell, és az Istentől kaptuk ajándékba, hogy ezt a teremtett világot őrizzük meg, és ápoljuk, vigyázzunk rá. Azonban csak az ő akaratát kutatva válhat világossá az, hogy mekkora az eltérés a mi életünkben, aközött, hogy ő mire adta a hatalmat, és aközött, hogy mi ezt hogyan valósítottuk meg. Mindenre ő maga adta meg a viszonyítási pontot, akinek minden hatalma birtok, minden hatalom birtokában a gúnyolódások és szenvedések ellenére is hatalmában állt ott maradni a kereszten. Amikor országa eljöveteléért imádkozunk, akarata beteljesedéséért imádkozunk, ennek a hatalomnak, az emberi életet megmentő erőnek a munkálkodását kérjük. És igazán csak emellett vehetjük észre azt, hogy mindenféle személyes és társadalmi, hatalmi helyzeteink csak és akkor működhetnek egészségesen, megfelelően, ha engedjük, hogy az ő akarata határozza meg azt, hogy hogyan és milyen keretek között élünk azzal a hatalommal, amit ő ajándékozott nekünk. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, megköszönjük igédet, és különösen azt a csodát, hogy a te szavad nem elméleti fejtegetés, holmi üres ígéret, hanem olyan erő és hatalom, melyet látunk érvényesülni és munkálkodni a mindennapjainkban. Hálát adunk mindenható gondviselő szeretetedért, mely körbeöleli az életünket, és a legkisebb viselt dolgainktól kezdve a legnagyobb horderejű kérdéseinkben te ott vagy mellettünk, sőt előttünk járva vezeted az életünket. Köszönjük, hogy emlékeztettél arra, hogy minden hatalom tőled van ebben a világban. Az a hatalom is, melynek mi magunk is tartozunk, de az a hatalom is, melyet nekünk adtál a kapcsolatainkban. Engedd meglátni mindezek mögött akaratodat, hogy avégre adtál az embernek is lehetőséget az irányításra, hogy téged képviseljünk, és hogy teremtett világodban rend legyen. Segíts minket felismerni feladatunkat a világban, hogy valóban kovásszá és világossággá legyünk, hogy a társadalom megismerje az életünkön keresztül Jézus Krisztust. Imádkozunk azokért, akik őt még nem látják, vagy nem vélik felfedezni, de kérünk, hogy viseld gondját azoknak is, akik a világi hatalom árnyoldalát élik csak meg napról napra. Imádkozunk teremtett világodért, minden népért, de legfőképpen választott népedért, egyházadért, hogy megmaradjunk a hitben. Imádkozunk helyi egyházadért, gyülekezetünkért, hogy a kegyelmes tetteidre válaszul teremjük a lélek gyümölcseit. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik elhunyt szerettükre emlékeznek. Kérünk, te állj mellettük a vigasztaló szent lelkeddel, hogy emlékezésük kiegészülhessen jó akaratod ismeretével, a feltámadásba és örök életbe vetett hittel. Kérünk, hogy hallgass meg minket, amikor most országod eljövetelét, hatalmat kiteljesedését kérjük, annak az imádságnak a szavaival, melyet fiad tanított meg nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem először is az adakozás lehetőségét és gyülekezeti szolgálatát. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménysége alatt hirdetem, hogy a mögöttünk álló héten kísértük el utolsó földi útjára Csóka Sándorné 86 éves testvérünket. Imádságban kértük a nagykegyelmű Istent, hogy vigasztalja mindazokat, akik rá emlékeznek. Hirdetem, hogy a Reformátusok lapja és a kiáratnál megvásárolható, elvihető, ahogyan a testvérek figyelmébe ajánlom az iratterjesztésünket is. Az Úr legyen a gyülekezetünk őriző pásztora. Nemzeti imádságunkat énekeljük előtte, azonban záró énekünket, a 264. dicséret első 2. és 5. versét. A 264. dicséret így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Thank you.